Okay.
Boldog karácsonyt, meg boldog új évet, meg minden.
Boldog karácsonyt és boldog új évet. Még boldog új év, még csak pár nap, de a hallgatók
pár nap. Mire látják. Így van,
de,
így van.
De a karácsony az már lement.
És így a karácsony szünet felénél vagyunk kb. Sajnos kicsit túl is rajta, és Malajziába, Penang, ahova jöttünk így nyaralni karácsony alkalmából a családdal, úgyhogy most ilyen hotelszobából próbálok rögzíteni.
Egy jó hotel wifi.
Ja, jó hotel wifi. Tudod, minden más tabot beraktam, mert ilyen connection limitek vannak, meg minden horror. Ráadásul a két gyerek pont megállapodott ilyen barátokkal, hogy most, amikor én is kezdek, akkor ilyen Robloxban valami közös játékot játszanak a barátaikkal az iPad-en. És ami nem lenne gond, most kiraktam őket így a teraszra játszani, de annyi eszük nem volt, hogy megnézzék, hogy fel van-e töltve az iPad, úgyhogy most ilyen, tudod, ilyen külső aksi töltővel ülnek ott kín, és nem tudom, hogy a Roblox meghaltja annyira az iPadot, hogy ugye elfogjon a töltés hamarabb, mint ahogy befejezzük az adást, úgyhogy ha ilyen kiabáló gyerekek vannak a háttérben, akkor nem bírta az aksi.
Akkor a Roblox dráma ja. Felemésztett mindent.
Ja. Te valaha játszottál Roblox-a?
Képzeld el, hogy nem.
Én se.
És nem is, azt hiszem, hogy lehet, hogy ez már ilyen boomer dolog, hogy ránéztem, hogy mi ez, nem pontosan értem, hogy miért játszanak ennyire sokat vele.
Emberek. Hát ha jól értem, akkor ez egy ilyen platform igazából, amiben vannak ilyen igen. Social terek, meg lehet skineket venni, meg mit tudom én, és akkor valamilyen Lua scripting nyelven lehet játékokat fejleszteni rá ilyen házi, ilyen user-generated content alapon.
Igen, csak ugye volt annak idején a PlayStation Home nagyon hasonló módon, aha. És az meg valamiért nagyon ciki volt, ez meg most valamiért menő, ezt a részt nem biztos, hogy értem már.
És ez a két gyerek, akikkel játszanak az én pici gyerekeim, azok ugyanolyan idősek, mint a két gyerekem. Uh-huh. És pár napja itt voltak nálunk Penangban, mert ők is így Malajziában laknak, és képzeld, de megosztott ez a két másik gyerek, hogy időnként ők kapnak ilyen Robux, amilyen uh-huh. in-game, tehát meg lehet venni currency-t, és ez teljesen így fellázította a gyerekeimet. Nem fogok nekik Robux-ot venni, de ez hiba volt, hogy elárult a másik két gyerek, hogy ilyet lehet egyáltalán, hogy a szülők, vannak olyan szülők, akik vesznek. Úgyhogy nagyon káz.
Igen.
Ja.
Ezt fogják majd kérni a szülinapokra, karácsonyokra.
Ebben biztos vagyok én is. Igen. Aztán még ilyen játék témánál maradva, ugye talán emlékszel, hogy korábban, amikor ilyen nyaralásról számoltam be, akkor ilyen Steam Deck-et hoztam néha magammal, és akkor uh-huh. Windows-ba be kellett bootolni, hogy azért Destiny-t be tudjam indítani rajta, és akkor ez ott kínlódás volt Windows-ba bootolni, meg update-elni, meg elindítani, meg minden. Úgyhogy most akartam játszani így a szabadság alatt, de nem vállaltam be ezt a Destiny küzdést, és a Switch-et hoztuk el.
Okay.
És most délelőtt ilyen körülbelül 2 órát játszottam ezzel a Stray nevű játékkal.
Az a macskás,
biztos ismered. Macskás, igen.
Uh-huh,
macskás.
Azt még annak idején én befejegig játszottam megjelenéskor, igen.
Cyber macskás dolog.
Azaz.
És végig ezt a 2 órát itt asszisztálták a gyerekek, tökre tetszett nekik. Pont annyira félelmetes, hogy még így izgi legyen, de nem annyira, hogy így be kell fogni a szemüket.
Igen, igen.
Egyedül,
igen,
mikor
igen.
Ezek a minion-szerű ilyen robotok, vírusok jönnek, amik megesznek, akkor szoktak kicsit félni tőle, de nagyon aranyos játék. Tudom, hogy Steam Deck-en is megvolt nekem, mert az öcsém az én Steam Deck-emen korábbi nyaralás során végigjátszotta, de most így, ha már itt van a Switch nálam, erre kívántam rá, és nagyon jó szórakozok vele.
De rádul a Hotel TV-re, vagy így kézben?
Hatalmas nagy Hotel TV-n működik.
Ja, tehát hoztad a dockot is?
Na, igen, hogy... igen, igen. Igen. De nem hoztam a Pro kontrollert, hanem csak ezt a, tudod, amit így hozzáadnak, hogy így leszeded a mini kontrollereket, és akkor van ilyen kar, amire rá tudod rakni.
Vannak olyan eszközök egyébként, biztos, hogy több gyártó is gyártja, ami kiváltja a dokkot egy nagyon kis picike, mondjuk, mint egy gyufáskatuja, és ugyanaz van benne, mint a dokba, tudod, és akkor csak rádugod az aljára, és úgy megy a HDMI, direkt ilyen travel dock, vagy hogy mondjak, ilyen lightweight dock, ami nyilván nem olyan szép, meg nem tudod így kirakni, meg nem tudom, de hogy cserébe meg nem tudom, töredéke, ugye nem kell még egyszer annyit, pont egyik ismerősnek volt ilyen, és annyira látványos volt, hogy tényleg így ugyanaz megvolt, mint a docknál, tölti, meg van rajta HDMI, és akkor így lehet tévére kirakni, és mégsem kell egy ilyen, nem tudom, monstrumot cipelni.
Egyébként a háttértörténete ennek a Switchnek az az, hogy ugye nekem nagyon bonyolult decemberem volt, így mielőtt idejöttünk nyaralni, akkor egy napot voltam csak otthon, és előtte Tokióba voltam. Aha. És ott egy ilyen eléggé stresszes két hét volt, ilyen nagyon intenzív, munkamegbeszéléses ilyen tartózkodás volt. Volt benne olyan, hogy így mennem kellett bocsánatot kérni az ügyféltől. Na mindegy, szóval ilyen stresszes helyzet volt, és ilyen impulzus vásárlásképpen megvettem ezt az OLED-es switchet, hogy megjutalmazom magam, hogy túléltem azt a questet.
Okay.
És most nekem ezért ilyen switch reneszánsz van, és ugye jókor kaptam el, hogy mindenféle ilyen akciós áron lehet kapni most a karácsonyi szünet alatt a csomó játékot.
Igen.
És volt korábban megvásárolt Switch játék, amit talán még sose próbáltam ki, ez a Rogue Trooper, ami talán így a Judge Dredd világában játszódik, minden esetre ilyen régi angol képregény alapján készült ilyen shooter, akkor azzal játszottam még Japánba kicsit, most ez a, nyilván ment a Mario Kart is a gyerekeknek, meg most játszom ugye ezzel a Stray-vel, úgyhogy a Switch reneszánsza van, és alig várom, ugye jövőre jön ki, azt hiszem az erre jön ugye az új Professor Layton, az még nem a Switch 2.
Hát biztos arra is kijön, de igen, elvileg be van jelentve, igen, abszolút. És a kijelzőről mit gondolsz? Szerintem annyira jó, tényleg.
Nagyon jó, nagyon
ezek
jó.
Az élénk színek annyira jót tesznek ezeknek a, nem tudom, valahogy ennek a Nintendozásnak, nekem nagyon bejött. Viszont képzeld el, hogy a kölcsön Steam Deck-et én visszaszolgáltattam. Pedig ugye volt egy ilyen, hogy mondják ezt, elővásárlási opció, ez a jó szó rá. Tehát, hogy nagyon-nagyon könnyen lehetett volna relatíve kedvező áron azt mondani, hogy jó, figyú, akkor maradjon, és akkor átlövöm a pénzt, de be kellett látnom, hogy hetekig áll, anélkül, hogy hozzányúlnék, tényleg hetekig, és ahhoz. És még egyszer arra az élményre, hogy na most akkor utazom, tudod, ez annyira vagyok őrült videójátékos, hogy azért valami hordozható gaming eszköz nyilván kell legyen, de hogy itt a Switch valójában is azon két hetente, amikor nem tudom, van egy nem tudom, máshol alvás, vagy akármi.
Kacsint.
Akkor, igen, akkor el tudom venni a Switch eszközt, ami ugye nekem ez a Zeldás van, ez az aranyszínű, tényleg csodálatos az egész, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. És akkor ott van igazából, szóval teljesen indokolatlan egy újabb hordozható eszköznek a jelenléte csak azért, hogy a Steam-es játékokkal is tudjak játszani. Még azzal együtt is, és ezt gondoltam, hogy ez lesz egy ilyen nagy changing, hogy ugye így a konnektoros srácokkal egybe vagyunk Steam családosodva, és ami nagyjából azt jelenti, hogy talán nem tudunk egy azon időben ugyanazzal a játékkal játszani, de ezt leszámítva teljesen megosztjuk a könyvtárainkat.
Egyébként ezt a Switch-et is úgy vettem, hogy amikor elmentem az ilyen műszaki boltba Tokióban, akkor így háromszor körbejártam ezt a, hogy hívják ezt a Windows-os Steam Deck alternatívát, több is van, de...
Hát van az Asus-nak a ROG, van a Lenovo-nak a Legion.
Ez a ROG.
ROG
Ally Plus.
Igen.
Valami
igen.
Ilyesmi, és akkor azt így háromszor körbejártam, mert az nyilván Windows-os, és akkor azon nem kéne küzdeni a Destiny-vel.
Hát ott a Game Pass nagyon, nagyon erős érv tud lenni egyébként ezeken a Windows natívan futtató dolgok mögött.
Azt hiszem, hogy 10-szer annyiba került, vagy legalább 5-ször, mint az OLED Switch.
Hát, de sokszorosa, igen. De nyilván a hardware is teljes, tehát nyilván egész más liga egy csomó szempontból, de közben a feladatot meg nyilván ellátja a Switch is. Ugye nyilván a te vásárod annyiban furcsa, hogy tényleg most már nagyon kevés idő múlva itt a kettő. Tehát, hogy most már jövőre lehet tudni, hogy ki fog jönni.
Ki tudja, mi lesz még jövőre.
De hát igen.
Ja, és egyébként ez volt. Ilyen dolog volt, hogy ez ilyen megjutalmazni magamat című dolog, hogy túléltem ezt az időszakot valahogy.
Ja.
És azért ez volt a könnyebb kiadás, mint a ROG.
Igen. Valljak én is szint, hogy mivel jutalmaztam meg magam? A... Amivel egyébként egy másik podcastben azt mondtam, hogy ilyesmit sose tennék. De aztán valahogy volt egy ilyen ugye az
Airfryer.
Én... Nem, az van, az már megvan, de vettem magamnak egy, igazából megvolt már a billentyűzetem, ez a uh-huh. gaming, viszonylag ilyen high-endebb, Wooting nevű ilyen, vannak ezek a hall-effektes billentyűzetek, aminek uh-huh. a, gyakorlatilag minden billentyűzete olyan, mint egy analóg gomb, hogy tehát nem on-off, hanem érzékeli a lenyomásnak a szintjét, aminek különböző implikációi vannak ilyen FPS játékokban. Nyilván én nem vagyok ennyire cutting edge, hogy ezeket a retteltesen érezem, de a tudod, hogy te most egy elvileg jobban tudod irányítani, de amúgy egy tényleg csodálatos billentyűzet, de maga az egész körítés, amiben érkezik ez a billentyűzet, az egy eléggé egy ilyen basic. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy van egy, nem tudom, Opel Astra-ban egy Ferrari motor, vagy nem tudom. Tehát, hogy a külső dolgai azok elég ilyen, nem tudom, átlagosak, hogy így mondanám, de már alkalmas arra, amit így talán egyszer meséltem, hogy ez a keyboard enthusiast, mint szubkultúra, ez egészen döbbenetes mélységei vannak egyébként, és uh-huh. amikor már arra azon kaptam magam, hogy most már 3 hónapja nézegettem a YouTube videókat, hogy akkor az ilyen switchek, ugye a kis kapcsolókat, rengeteg féle van, lehet őket csereberélni, meg a házat, meg a belső bélés, hogy ilyen hangja legyen, hogy inkább ilyen mélyebb hangja legyen, nem tudom. És akkor végül tényleg nagyjából idén kevés olyan dolgot vettem, ami nem a munkához valahol kötődő, vagy valami, hanem tényleg egy ilyen tisztán, egy ilyen fun dolog. Uh-huh. És akkor felpimpeltem a billentyűzetemet, vettem hozzá egy ilyen alumíniumházat, vettem hozzá új switcheket, aminek egy picit, nem picit, hanem egészen más hangja van, meg új ilyen billentyű fedőket, egyébként ilyen nagyon vicces, ilyen japán jelek vannak rajta, meg ilyen, tehát hogy rajta vannak az európai karakterek, meg a japán karakterek, és nyilván nem használom, de annyira klasszul néz ki. És az egész billentyűzet, ezzel az alumínium házzal, mindenek konkrétan szerintem ilyen másfél kiló. Tehát, hogy egy ilyen nagyon nehéz, tényleg olyan érzés az, mint hogy egy ilyen kőtömb lenne az asztalodon, ami egy ilyen...
Aha, nehogy a lábadra ejtsed.
Nehogy, abszolút az a kategória. És hát nyilván a gépelési élmény az meg tényleg annyira luxi, tényleg annyira hangja az egész ilyen mély, kellemes...
Klatsz,
de hogy az a jóféle, és egyébként a YouTube tele van ilyen videókkal. Van YouTuber, aki abból él, hogy a különböző billentyűzetek tesztjének így felveszi a hangját, és akkor elemzi, meg nem tudom, tényleg nagyon durván emberek rá gyógyulnak erre, és ilyen 10-20 billentyűzeteik vannak. Ugye nyilván neked is van volt ilyen fülhallgatós korszakod, amikor indokolatlan mennyiségű fülhallgatóval rendelkezel, de ugyanez megvan billentyűzetbe is, és akkor így felpimpeltem a billentyűzetemet, és rettenetesen boldog vele, tudod, ez az a dolog, ami elé csak odaülsz minden nap szinte. Tehát, hogy egy nagyon személyes tárgy, meg nyilván csomó embernek tökre nem fontos, megveszel legújabb, nem legizébb génius billentyűzetet, vagy jó az, vagy az Apple Magic Keyboard, aztán ennyi volt, de hogy amúgy tényleg rengeteg órát töltünk el ezzel a tárgyal, és nyilván én ezzel videójátékozok PC-n, stb. Egészen csodálatos, majd mindjárt beküldöm neked egy fényt, hogy jó, dzsúvás az asztalom, szóval azt majd...
Ha most ott vagy, akkor kattinthatsz, és akkor azt is meghalljuk.
Ja, ha mindjárt, tényleg megmutatom a kattanást, oda teszem a mikrofon.
Ó! Nagyon jó.
Igen, ez a Geteron Magnetic Jade kapcsolóknak a hangja, ami úgy reklámoznak, hogy olyan, mint a Mahjong kövek összekoccannak.
És tényleg.
és akkor tudod, hogy tényleg van az a pont, tudod, ez egy kicsit az a tarkóban a fájás hátul, tudod, amikor már annyi ideje nézegetett, hogy akkor így kéne, akkor ez a ház, és akkor becsukod, nem, hát tényleg ez teljesen értelmetlen. És akkor egy ponton így áttör, hogy jó, most már tényleg nem kell ön sanyargatni.
Pont itt Penangba futottam bele, ugye kombucsa vadászat során, volt egy ilyen kávézó, ahol lehetett kombucsát is venni, ami egyébként brutálisan savas volt, így szétmarta a gyomromat.
Azok a jó.
Mert, mert éhgyomorra ittam, mint egy idióta. De minden esetre a másik feature abban a kávézóban az az volt, hogy az ilyen custom billentyűzet összerakó hely, ahol benni és kipróbálni lehet billentyűzeteket, és jó minőségű kávét, és kombucsát.
Ne! Szóval
van valami átfedés ezekben
azt a kultúrákban. Azt a mindenit! Tudod, most ilyen mind-blown gifet így képzelnek el a hallgatók. Mert azóta egyébként, amióta voltunk Tájföldön, azóta akárhova utazok, vagy bármilyen boltba megyek, így mindig veszem a különböző kombucsákat. Tehát, hogy teljesen megfertőztél ezzel a... Ezzel a dologgal, igen. Meg nagyon sokat is iszom. Ugye lehet kapni a kávézóban, tehát, hogy gyakorlatilag én minden nap iszok. Tehát teljesen átszoktam ilyen ezekről, tehát a normál üdítő trigger, hogy innék valamit, aminek íze van, de nem, és mert nem akarok mindig vizet inni, akkor 90%-ban valami kombucsát iszok egyébként.
Hát nekem meg ugye ilyen sör replacementként funkcionál, hogy különösen, ha ilyen jó buborékos fizi, akkor ugyanolyan kielégítő, frissítő élmény, mint egy jó sör, és ugyanúgy lehet ízlelgetni, meg véleményezni, meg mindenben. Véleményezni dolgokat szeretünk.
Azt igen, hát a nördök, ugye ez a nörd tudatnak a sajátja, hogy indokatlanul elmélyednek dolgokba, és, hát szakértenek róla.
Megint a durián témában vagyok itt Penangban benne, tehát így fantasztikus élmény továbbra, és így felkeresni ezeket a farmokat, és kipróbálni. Most nem ilyen fő szezon van, ugye nyáron voltunk itt utoljára, és akkor volt a legjobb ilyen durián szezon, de most is lehet pár fajtát kapni, és továbbra is rettentesen élvezem ott a különböző. És tényleg hatalmas különbség van az egyik meg a másik változat között, tehát így ezt is nagyon érdekes felfedezni. És most olyan, ugye beszéltünk talán róla már korábbi adásban, hogy vettem ilyen ezt a nagyon pici DJI drónt, milyen selfie drón jellegű, és ezt hoztam magammal, és akkor, amikor így mentünk a különböző ilyen farmok, meg ilyen a dombos, hegyes dombos mindenféle területen keresztül többször megálltunk, akkor ilyen aerial shot drónnal nagyon buli lehet kombinálni ezeket a hobbikat.
Nagyon király. Igen. Úgyhogy ez volt nekem így az ilyen elhajlás, egy picit egy idézőjelben értelmetlen költés, de tényleg néha kell. Tényleg nem vettem egy Legót, meg semmi ilyen, tudom, idézőjelbe véve csak így az ember inner nördjét szolgáló dolgot, úgyhogy ez volt most egy ilyen.
És egyébként kávézó minden rendben?
Hát ugye ez a december egy nagyon érdekes időszak ilyen vendéglátás szempontból, mert meg október, igazán november-december, mert ugye egyszerre van csomó olyan időszak, amikor így az emberek ugye ráérnek, és így elmennek inni, enni egyet, és akkor ilyen őrületes rohan van, meg ugye egyszerre vannak olyan szokon, amikor mindenki bár minden mást is csinál, ami nem az, hogy elmegy egy kávézóba, nem tudom, szociálisat élni, mert főzni kell, bevásárolni kell, a plázába kell ajándékot nézni, nem tudom. Tehát, hogy ez egyszer nagyon hektikus, és ami egyébként így a egyszeri vállalkozót azt így meg tud viselni, hogy tényleg volt olyan nap, hogy egymást követő hétköznap volt ilyen 50-60% különbség a forgalomban, teljesen indokatlan egy kedd meg egy szálda között. Egyszerűen csak tényleg ilyen, ez egy ilyen hektikus, de összességében, ha az átlagot húzom, akkor így minden oké. Tehát csak ugye tud közben nem az van, hogy így szépen stabilan így kiegyensúlyozott, hanem egyik nap megőrülsz, hogy mennyi tódulnak be az emberek, és a pótszékét kell hozni, aztán már is akkor felkészül staffa, hogy na jó, akkor itt most rohan van, és akkor utána ott malmozik, nem tudom, 5 ember, és nem tud mit kezdeni magával. Tehát, hogy na mindegy, tök érdekes az időszak, szerintem januártól egy picit így, ez egy picit így beáll, de amúgy minden oké.
Okay. Itt azt vettük észre, hogy az összes ilyen plázában, meg étteremben, kávézóban 24-ig ugye ment a karácsony téma, ez egy karácsonyi rádió, meg akkor a hozzátartozó ilyen édes szarok a kávézóban, nem is tudom, nem tudok konkrét példát, de tudod, hogy mire gondolok ezek az édes ízesített italok, amilyen tematikus, és akkor...
Pumpkin spice latte.
Ja, és akkor bementünk 25-én, akkor meg már totálisan az összes plázában lebontották a karácsonyfákat.
Aztán.
Leszették az összes ilyen cuccot, és szerintem pillanatokon belül, ugye amikor megvan a mi új évünk, akkor elkezdik felszerelni a kínai új év tematikájú ilyen dizájnt meg mindent, úgyhogy ez kőkeményen megy ez a tematikus díszítés, zene, ízek, ilyen, hogy lehessen eladni valamit. És most a Starbucksba kellett bemenni kávét inni, mert ez volt az egyetlen ilyen közeli opció, és ott, ugye most van 28-dik, és ott már ilyen 50%-os áron adták az ilyen karácsonyi témájú pohár, meg az összes ilyen szart. Hatalmas ipar tulajdonképpen ez a sok ünnep, és akkor mindig ott van ugye a kalendár, hogy hívják októberben, nem hallottak napja külföldiül, hanem Halloween, ugye?
Igen, igen.
Halloween, akkor karácsony, akkor új év, kínai új év, húsvét, és így tovább.
Ja, és egyébként ilyen médiafogyasztást azt tudtál végezni bármilyen szinten? Van valami jó ajánlás?
Hát most így gyakorlatilag nulla a gyerekekkel ilyen, hát igazából ilyen két összenyitott szoba ez, ilyen nincs arra lehetőség, hogy bármilyen riszki kontentet nézek, amiben vér folyik, meg mit tudom én, mi történhet.
Aha.
Mert bármelyik pillanatban megjelenhet két gyerek mellettem.
Uh-huh.
És ráadásul így nagyon együtt fekszünk, kellünk, úgyhogy ez alatt a két hét alatt semmiféle ilyen felnőtt témájú, nem úgy értem, hogy felnőtt témájú, hanem hogy nem gyereknek való kontentet nem sikerült nézni. Sőt, pont a öcsémmel beszélgettünk tegnap este, volt, hogy ebben az évben valami elképesztően kevés érdekes, vállalható film volt. Meg is néztem, hogy ugye Oscar jelölteket februárban szokták megnevezni, de ilyenkor decemberben már mindenféle ilyen portálon lehet ilyen tippeket, hogy milyen filmeket fognak az Oscarra jelölni. És olyan mérhetetlenül érdektelen volt ez az év, hogy ez elképesztő. Ugye volt uh-huh. talán az elején a Dűne 2, ami voltak vele gondjaim, de az egy tök jól megcsinált jó film volt. Akkor volt ez a Szódával elmegy Alien Romulus, ugye, ami még így értékelhető. Akkor még nem tudom, ilyen egy-két ilyen film volt, ami szóba jöhet, de olyan nagy film, olyan igazán, na most Hollywood megmutatja, hogy mit tud, ilyen nem volt. Nem tudom, a Gladiator 2-t látta, de már nekem még ez tudó listán van.
Én bevallom őszintén, hogy engem az... Az egy olyan, úgy vagyok azzal a film, furcsa viszonyom egyébként az Eggyel is, hogy emlékszem, hogy az engem úgy kapott el az a film, hogy így nagyon szerettem, amikor megjelent, de azt hiszem, hogy az a DVD korszaknak az az időszaka volt, amikor amikor önmagában az, hogy de szép a kép, de jó a hang, vagy nem tudom, tehát hogy technikailag kötött le, mert nem tudom, megvettem a díszdobozt, és akkor a nem tudom, Dolby hangsávon...
Igen, hát, az nekem is megvan, hogy ez így az első DVD-k egyike volt.
Egyike,
talán.
És ez egy ilyen referencia dolog volt, és ezért sokat néztem, láttam belőle jeleneteket. Kicsit a Ryan közlegény megmentése volt annak idején ilyen, hogy ott nem tudom, a partraszállás jelenet, ott nem tudom, mennek a golyók hátulról. És aztán igazából, ahogy így idősödtem, és... néha eszembe jutott a film, és talán láttam valamennyivel később, így rájöttem, hogy ez egy rettenetesen gicses film. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen gigagics az egész, és iszonyat hatásvadász.
Hát,
és
igen.
És mondjuk úgy, hogy ahogy én öregedtem, abból a szempontból egy nagyon rosszul öregedő film volt, ahol úgy érzem, hogy mindenki túljátsza magát, tényleg az egész sztori arra van felfűzve, hogy nagyon, tényleg ez a váltsa ki a hatást, ez a most megsiratlak, kedves, mert most fú, de nagyon szomorú, mert nem tudom, meghal a családja, és akkor
igen,
nem
igen.
tudom. És így valahogy ilyen, amikor tényleg 15 évvel később így szembesültem vele, akkor ilyen tényleg ilyen ez az ilyen üres tekintettel néztem, hogy így úristen, ez nagyon gagyi. És szóval, hogy nem váltottak ki belőle, kicsit így a Braveheart-tal is így vagyok. Van egy pár ilyen film, ami valahogy akkora korszeremben elkapott, de aztán kicsit így kinőttem, vagy nem tudom, talán ez a jó szó rá. És amikor láttam az előzetesét az újnak, akkor így, na jó. Tehát, hogy ez nem az a kult klasszikus film nekem, aminek így nagyon a folytatása, vagy újraképzelése, vagy, és akkor alig várom, hogy mit hoznak ki belőle, mint mondjuk, nem tudom, mondjuk egy Indiana Jones az ilyen, aztán persze elrontják, de hogy érted, hogyha mondjuk annak ott így tudnék lelkesedni, ez egyáltalán nem érdekel. Tényleg nagyon, nagyon tudatosan tartom távol magam.
Aztán lehet, hogy közben ezeket a
életem van.
Az aha. Ilyen betippelt Oscar jelölt filmeket, és ebből, ami engem nagyon érdekel, ez a Brutalist, mert már eleve ez az architekt, tehát ez a vonulat architektúrában, hogy mondják, brutalizmus magyarul.
Brutalizmus, tehát a irányzat.
Építészeti irányzat, igen. Szóval az nekem nagy kedvencem, és mikor utazok, van olyan, hogy konkrétan arra rákeresek, hogy milyen ilyen brutalista épületeket lehet látni, és akkor jó színészek is vannak benne, meg egy ilyen érdekes filmnek tűnik. Aztán ugye van ez a Bob Dylan biopic Complete Unknown, Timothy Chalamet főszereplése, akit ki nem állhatok.
De Bob Dylant meg nyilván nehéz nem szeretni. Tehát.
Aztán van ez a Conclave, ami ilyen pápa választós, amiből volt nem tudom, 2 vagy 3 film mostanság, annyira nem foglalkoztat. Dűne 2-t ugye jelölték. Aztán van egy Netflixes Emilia Pérez nevű film, amit még így nagyon sok helyen tippelnek, hogy mint azt hiszem francia nyelvű film, hogy ez megint olyan év is lehet, amikor nem angol nyelvű film kapja meg a legjobb filmet. Aztán van ez a Real Pain, amit moziba láttam, és ez egy ilyen, én ezt inkább ilyen kis filmnek éreztem, tehát nem ilyen nagy horderejű, de azért egy erős és jó pofa film, amit tudok ajánlani. Aztán Sing Sing, arról semmit nem tudok. The Substance, ami megvan nem csak hogy a to-do listámon, hanem az iPad-en is, csak még nem volt lehetőségem megnézni. Az megvolt neked?
Nem.
Azt érdemes. És aztán a Wicked, amit annyira nem akarok megnézni, hogy csak na. És ezek az így az év filmjei, ami várhatóan jelölve lesz Oscar legjobb film díjra. És ez milyen szar év, úristen.
Igen, nem tűnik nagy érdekfeszítésnek. Egyébként szerintem sorozatok terén se volt nagyon-nagyon sokkal jobb a helyzet. Nekem kevés dolog tört át az inger küszöbet, most nem úgy mondom, mert nem az, hogy mindent láttam, hanem csak ezt meg kell nézni, mert most valami, nem tudom, amilyen mondjuk a Squid Game volt, hogy megosztó, meg nem tudom, csak úgy berobbant, mint ilyen óriási siker, bele kezdtem egy csomó mindenbe, de hogy így nem nagyon vitt el. Nyilván, amiről beszéltünk, ez a Man on the Inside, azt én is végignéztem végül, és nagyon kedves dramedy, de hogy nyilván azért nem egy ilyen iszonyat fajsúlyos történet. Igen, szóval nekem kicsit ilyen...
Kózi kategória.
Igen, bár amúgy elég szomi, amúgy helyenként.
Á, de ilyen édeskésen szomorú, tehát nem ilyen szívtépően szerintem legalábbis.
Nem szívtépően, de azért nyilván az öregedés, meg a nem tudom, azért az úgy mindig ott van, meg a vége is szerintem ott elég édeskésen, de azért elég szívemarkoló sok szempontból a vége. Ami inkább dicséret, mert szerintem tök jó, tényleg. Tehát, hogy én örülök, hogyha legalább néha van egy kicsit ét ezekben. Amúgy megnéztem még ezt a Carry On nevű Netflix thrillert, nem tudom, szembe jött neked.
Nem néztem még meg, de...
A trailerre. És így olyan érzésem volt közben, hogy igazából ezzel a filmen semmi baj nincsen. Tehát, hogy tényleg ez a... Akarsz egy thrillert, amire így felülsz, mint a Vidán Parkban a hullámvasútra, és persze, ha kinézel belőle, akkor látod, hogy így valójában nem vagy veszélyben, meg nem történik semmi kockázatos, mert mész egy előre kiépített pályán, de ha fel tudsz ülni, és egy picit le tudsz butulni hozzá, most a szónak valamilyen véleményét, hogy nem reflektálsz arra, hogy de milyen hülyeség, mert nem is úgy történne, mert a reptén a biztonsági előírások már nyilván ez történt volna 5000 éve, tudod? Tehát, hogy így elkezded így a valóságot reflektálni, akkor nagyon annyira a réteg úgy lefoszlik, és így egy előtűnik egy nagyon gagyi film, amiben ilyen égbe kiáltó ostobaságok vannak egyébként, meg amerikai akciófilm trópok, hogy így akkor, na de akkor a, nem tudom, végül a kicsi mindennapi beleszürkült ember, de végül, nem tudom, comes true, és megmutatja, és nem. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon gagyi, de egyébként, ha nem ha nem akarsz, ha nem, nincs kényszered, hogy filmkritikai mindsettel nézd folyamat, hanem csak úgy tudsz nézni egy filmet csak úgy, akkor amúgy így tök jó szórakozás az egész. De nekem az is teljesen világos volt, ebben a filmben minden benne van, ami nekem bajom úgy általában a hollywoodi filmekkel. Most nem a legnagyobbakkal, hanem így az átlagosan szórakoztató hollywoodi filmekkel ezek a kiszámítható fordulatok, kiszámítható karakterek, teljesen szabványos fordulatok. Hát vagy igen, mintha ilyen. Nyilván egyébként az ötlet nem rossz, ami benne van, jók a színészek egyébként, tényleg így lehet egy kicsit így izgulni, meg egy különleges világ ez a csomagbecsekkolós, ugye ez egy új ötlet, vagy nem tudom. De aztán az egész annyira ilyen hollywoodi ez a jó szó rá. De amúgy tényleg ilyen délutáni két ünnep közötti szórakozásnak amúgy én tökre tudom ajánlani, ha valaki tényleg csak így fel tud ülni egy filmre, és nem kezd el a Star Wars filmmel is fel tud úgy ülni, és nem kezd el nézni, hogy na de annyi csillagrombolót építeni az uralkodónak az 5617 év, és közben csak 86 év telt. Tehát, hogy tudod, ha ilyen vagy, akkor nyilván nagyon könnyű mindenben.
Apropó Star Wars, a Disney Plus-on is, mintha lennének most valami új kontentok.
Így
azt
van.
Hiszem a Marvelnek az a rajzfilmes alternatív.
A What If, azt még nem kezdtem
What el. If, igen. Az is van, meg valami Star Wars-os is jött ki, nem?
Bizony, Skeleton Crew névre hallgató Star Wars sorozat jelent meg.
És azt nézted?
Azt néztem.
Ajánlott?
Párat. Amúgy igen, és nem. És ahhoz kicsit hosszabb változat az, hogy így, ha megfogod a Goonies-t, megvan neked a film, a Goonies, és csinálsz egy Star Wars Goonies-t, akkor megkapod ezt a sorozatot. És akkor az a kérdés, hogy nem tudom, 30-40, 50x éves fejjel akarsz-e 12-3 éves gyerekeket nézni, amint így kalandokba keverednek?
Válaszom, nem.
És ugye egyébként a műfajon belül szerintem jó. Érted? Tehát, hogy szerintem cuki, meg kedves, meg tényleg ott van a Star Wars világ, meg van benne Jude Law, meg nem tudom. De ez egy ifjúsági film. És akkor ez döntse el mindenki magának, hogy akar-e egy ifjúsági filmet nézni. Létezik ez a kifejezés, hogy ifjúsági film? Úgy érzem, hogy egy ilyen komcsi szót mondok valamiért. Tudod,
hogy... Jángadált. Yeah.
Igen, Jángadált, igen, de magyar után ez a kifejezése. És szerintem, aki ezt szívesen nézi, vagy a gyerekeivel, vagy nem tudom, de én úgy érzem, hogy ez inkább az ilyen 20 alatti korosztálynak, vagy inkább ott is a 16-7-5, akiknek ez óriási flash. De ahhoz képest egyébként meglepően jó, csak azért sok rész, meg sok óra, és akkor egy ponton túl tudod így, jó, figyú, hát most ez egy gyerekfilm, én most akkor, akkor tudom, amikor a 10 éves gyerekek menekülnek a fejvadászok elől, akkor egy, akkor valami kicsit meghal benned egy bizonyos szempontból. De amúgy tényleg szerintem szerethető. Csak ezzel, így kell hozzáállni.
Én most arra, mivel nincsen ilyen feltétlenül nézni kell content tévésorozatban vagy filmben, most megint így jó pár regényt elolvastam, így a kéthetes Tokió út, meg most a nyaralás, karácsonyi nyaralás kapcsán ilyen japán íróktól olvastam regényeket, hármat is, az egyik az a Murakamitől, ez a Wind Up Bird Chronicle, ami az egyik legismertebb regénye, de valahogy nekem kimaradt.
Milyennek a neve?
Hát, Wind Up Bird Chronicle, nem tudom, hogy magyarul hogy lett, de majd rákeresek.
Wind Up Bird, oké, megvan.
Ez volt az egyik, aztán a másik, The Woman in the Dunes, aminek a Dune sorozatos semmi köze, hanem ez egy Kobo Abe nevű írónak a könyve, és a harmadik pedig a Deep River című regény Susako Endo nevű írótól.
Komolyan nyomod.
És ugye arra jó alapvetően a regény, meg a fikciót olvasni, hogy az ilyen empátiagép így megtanít más ember szemszögéből nézni dolgokat, meg átélni dolgokat. És én úgy érzem, hogy azáltal, hogy ilyen japán regényeket olvasok, ezáltal könnyebben tudom elfogadni és megérteni a japán ügyfeleket, kollégákat. De a három regényt elolvasva arra a konklúzióra jutottam, hogy ezek mind full alien idióták. Tehát így, amit mondtál, hogy a, mit tudom én, a film túl hollywoodi, meg kiszámítható, meg minden.
Igen.
Ez a három regény mind nagyon egyedi ötlet, meg kicsit megmagyarázhatatlan dolgok történnek benne, meg minden, de hogy különösen így a férfinő kapcsolat, az mennyire az összes ilyen japán regény, amit olvastam, hogy ez mennyire máshogy működik, meg így az életszemlélet, meg a dráma, amiket megélnek, tehát így oké, nyilván valamilyen szinten közelebb kerültem ehhez a gondolkodásmódhoz, de nem érzem úgy, hogy ugye van egy csomó ember, aki azért kerül Japánba, meg azért tanulja meg a nyelvet, meg költözik oda, vagy szeretne ott dolgozni, mert hogy így a japán kultúra elvarázsolja, különösen így a anime, meg manga, meg az ilyen dolgok. Uh-huh. És én nem vagyok így vele, nekem, tehát értékelem a komplexitást, meg minden, de ez az életszemlélet, meg ahogy a tényleg a férfinő kapcsolatok, meg a maga társadalom, ahogy működik valami, elképesztő, és több ezekben a regényekben azon gondolkodom, hogy legalábbis kettőben eléggé fontos téma így, amit a második világháború során csináltak, meg megértek, meg ilyen koreai háború, meg egyéb ilyen harctereken, és tényleg így, ugye ha megnézel ilyen korunkbeli, ilyen Japánban játszódó YouTube, ilyen utazós videókat, mondjuk, hogy úristen, milyen béke van, meg csönd van, meg milyen udvariasok az emberek, meg minden, de ami ott a felszín alatt van, az egy nagyon durván kegyetlen génkészlet valahogy, tehát így tényleg elképesztő, hogy bírnak egymással bánni, hogy bírnak másokkal bánni, más nemzetekkel, meg wow. magukkal is, nagyon, nagyon kemény.
De egyébként én ezt a izet olvastam utoljára, pont szerintem az egyik ilyen utolsó, ilyen effektív irodalmi regényélményem az a Norvég erdő. Szintén. És ugye ott az lényegében a férfinői kapcsolatokról szól szinte.
Hát valójában ma szerintem, most így nem is tudok kivételt mondani, majdnem minden könyve a férfinői kapcsolatról szól, és általában a nők legalábbis megcsal, de inkább ott hagy, néha megöl, ilyen szinten működik, és mindig ilyen kínosan érzem magam, van ebbe a könyvbe is ilyen 16 éves kislány, és ahogy néz rá főszereplő, meg ahogy kommunikál vele, attól elég így kicsit így bírt.
És így mindig tehát, hogy ilyen iszonyat kettősség van bennem, és szerintem olvastam tőle talán még két könyvet korábban, és így egyrészt azon gondolkodtam, hogy ott ebben a norvég erdőben a főszereplővel ezek a nőzős kalandok így megtörténnek magától. Tehát, hogy valahogy nem arról van szó, hogy akkor ott ő így, nem tudom, udvarolna, hanem ilyen nagy találkozások azok így úgy történnek, hogy így ül egyedül a kantinban, és akkor így leül mellé a csodálatos nő, és aztán utána ilyen nagyon komplex érzelmi 10-20 évtizedeken átívelő kapcsolatuk lesz egy olyanból, hogy épp leült melléd, és nyilván ez a regény része a dolognak, hogy nekem azért az a tapasztalatom, hogy ilyenek így, tehát ha igazából egyedül ülsz a kantin, meg egy magadnak való hülye vagy, akkor így magadnak való hülyeként fogsz meghalni valószínűleg. Nem fog odaülni melléd egy tündérszerű teremtmény, akinek az valamiért a fejébe vette, hogy kiráncigál téged ebből a nem tudom, kicsit beszűkült apátiából, hanem szerintem ennél sokkal lelketlenebb a világ, és ezekben a regényekben sosem az. És kíváncsi vagyok, hogy a japánoknak valójában ilyenek a kapcsolataik, meg a történeteik, vagy ez a regény része. Gyanítom, hogy ez a regény része, ezek a meseszerű találkozások, tényleg a semmiből. Viszont szerintem ami meg így közös, hogy
erre csak gyorsan reflektálok, hogy én megkérdeztem kollégákat ilyen sörözés közben, hogy ki hogyan jött össze a jelenlegi partnerével, férjével, feleségével, és így az ilyen fiatalok az ugyanúgy Tinder meg hasonló app. Úgyhogy a mágia az abból a szempontból nem működik. De ami nekem így nagyon feltűnik, az nem csak ezekben a regényekben, a minden más, amit így látok, meg hallok, hogy mennyire nem kommunikálnak így házaspárok is ilyen érzelmi szinten, hanem igen, egy ilyen funkcionális kapcsolat, ahol tényleg így ilyen érdekszövetség van különböző szerepekkel, és ebből nem nagyon tudnak kilépni.
Igen, de viszont nekem ami miatt én ezt mindig nagyon élvezem, ezeket a regényeket, vagy inkább azt, ami megérint, talán ez a jó szó, az hogy van valami, van a kötődésnek valami olyan mélysége ezekből, ami szerintem így a mi kultúrkörünkből lényegében hiányzik, vagy nem ennyire mély, vagy nem ennyire... Tehát, hogy valahogy ez a oké, akkor mi ott 15 évesen összekapcsolódtunk valamiért, és aztán tök mindegy, merre sodor az élet, és kinek a nem tudom hanyadik, ott az a kapocs az tényleg csak a halál pusztítja el, és mondjuk pont a Norvég erdőben is van egy ilyen kötődés, ami végigmegy ezen a könyvön, vagy lényegében az egész életén az embernek, és ebben én mindig látok, nekem ez abszolút a jóféle ilyen, nem tudom, romantikus dolog ez, amit a pingvinekről mondják, hogy egy életre kiválasztják a párjukat, és akkor az van, és én ezt így mindig, vagy nem tudom, szerintem ez nagyon hiányzik a mi világunkból úgy összességben ez az attitűd, és nem a japánoknak ez a falig megyünk dolog, ez tud ugye második világháborús dolgokat okozni, de hogy az érzelmi szinten meg szerintem tud olyan értéket is a sok hülyeség meg teljesen elcseszett dolog mellett, amire meg így nem tudom, én így tudok így felnézni, vagy tisztelni, vagy legalábbis így jól átélni egy ilyen regény keretében, hogy ez milyen szép, vagy nem tudom, igazából gyönyörködni benne szólnak valamiféle ilyen katartikus értelmében, hogy ja, tök érdekes, nagyon, tényleg nagyon más az egész, de talán szerintem ezért működnek ezek a könyvek, meg ezért lett ő is világhírű író, mert nyilván ez ettől belelátsz egy valamiféle más direktomba. Én nekem mindig mondom, ez volt a kérdésem, hogy tényleg ezek a nagyon mély emberi kapcsolatok, ezek a nagyon mély, és ez nem feltétlenül romantikus, tehát itt tényleg ilyen fiú-lány barátságok, fiú-fiú barátságok is iszonyat, tényleg abszolút kiállják az időpróbáját évtizedekes viszonylatba, közben
de,
meg nem...
De ha jól értem, meg így a mindennapokban ezek a kapcsolatok teljesen nélkülözik a mélységet, tehát ilyen
igen.
Érzelmeket, meg ilyesmit kibeszélni, az nem része egy házastársi nem. kapcsolatnak, hanem van a romantikus időszak, és akkor utána megvan a gyerek, és akkor mindenkinek nagyon fix szerepköre van, és abban a szerepkörben marad, és nem érdekli a másikat, hogy mit érez, vagy mit nem érez, és ezen meg nagyon rágódnak, meg kiillódnak, meg szenvednek.
Hát meg nyilván csomó elfolytás, meg...
Ja.
Szerintem ez a japán társadalomnak az egy ilyen nagy kettőssége, hogy szerintem egyrészt iszonyatosan stabil egy csomó szempontból, másrészt meg rengeteg elfolytás van nagyon lent a mélyben, és akkor ilyen mindenféle csápos pornók, meg alsónak, hogy mondják, ez bugyi automaták, és egyéb helyekben így néha be lehet pillantani, hogy így Jézus Isten. Tehát, hogy azon a társadalomban, ahol tényleg illetlenség az érzelmeidről nagyon kibeszélő módon, akár a saját házastársaddal is beszélgetni. Nyilván túlzunk, meg ez nagyon lehet, biztos van egy csomó pár, aki tud beszélgetni. Most, de értsék a hallgatók, nem tudom, magyarokról is tudnánk olyan dolgokat mondani, ami biztos egy csomó hallgatónkra nem lenne igaz, de hogy mégis, mint társadalmi szinten sokszor jelenség, és nyilván közben ez a iszonyat fegyelem, és ez a hihetetlen faligvivés, meg egy csomó elfolytást eredményez. Bár amúgy szerintem, őszinte legyek, így szerintem ez a fajta érzelmekről nem beszélni tudás, ez iszonyatosan tipikus itt Magyarországon is tényleg. Most nem feltétlen így a magasan edukált, fővárosi, nem tudom, lipsi, akármilyen családokról beszélek, x-edik generációs értelmiségi családokról, de mondjuk tényleg egy ilyen kicsit ilyen átlagosabb dolgokba tekintve, én most tényleg beleláttam ilyen-olyan okoknál fogva ilyesmi helyzetekben, és tényleg ez a karácsony, tökéletes család, senki nem panaszkodhat, mindenkinek szépen fel kell öltöznie, nem tudom, és így nem lehet így, nem tudom, problémákról beszélni, vagy megkérdezni a, nem tudom, anyukát, hogy érzi magát, és arra így nem lehet azt válaszolni, hogy így nem lehet elmondani, hogy érzi magát. Nem lehet mutatni, hogy így stressz, meg kiborulás szélén van, mert annyira sokat kell főzni meg. Tehát, hogy ezeket nem lehet mutatni, mert így a tökéletességnek a látszatát, különösen ugye karácsonykor.
Az elképesztő egyébként, hogy mennyi családban ez milyen brutális stressz helyzet a karácsony, az, hogy így rengeteg feladat van, ugye csomó a nőre esik ebből.
Igen.
Közben meg mindenféle családtaggal kell találkozni, ahol itt-ott feszültség is van, és egy ilyen tiszta horror.
Nem akarok más tollával ékezkedni, de pont egy puzsér gondolatot jutott eszembe a karácsonyról, amit most tényleg most hallottam, hogy ő azt mondta, hogy úgy viselkednek az emberek karácsonykor, mintha Isten fényképezne. És ezt szerintem, és azt mondta, hogy de milyen hülyeség, miért nem egész évben viselkedünk úgy, mintha nyilván nem lehet ennyire tökéletesen viselkedni, de talán egész évben kéne úgy élni, mintha Isten mindent látna, most az Istent értsük tágabb értelemben, és akkor miért nem az ünnep az, amikor egy kicsit kiengedünk, és nem tudom, végre lehet azon az egy napon, nem tudom, elengedni, meg nem tudod, hogy milyen érdekes, hogy mennyivel idézőben egészségesebb lenne fordítva, hogy nem egy napra lenne minden tökéletesen felöltöztetve, tökéletesen megfőzve, a tökéletes kép elkészülve, és nem tudom, kutya, gyerek, két macska, mosolygó család, tökéletes fényekkel, Facebookra kirakva boldog karácsony ünnepeket kívánunk mindenkinek típusú érzést, nem tudom, prezentálva, és erre az összes stresszt elrakva, hogy most ezen az egy napon kell tökéletesen kinézni, megélni. De nagyon tökéletes a gondolat.
Pont az jött le nagyon erősen, hogy Japánban ez, hogy karácsony, ez nem téma egyáltalán. Azt mondják a kollégák, hogy ez ilyen párok esetén lehet ilyen romantikus dolog, amikor, mit
vagy
tudom,
ilyen
párok. Igen. Vagy az ajándék, vagy elmennek, mit tudom, kávézóba, vagy étterembe, és akkor ez volt a karácsony. És innentől az van, hogy az összes kolléga, ügyfél, partner küldik automatikusan, mert azért udvariasak, hogy Merry Christmas, meg mit tudom én, de jönnek a feladatok, meg a eszkaláció, meg minden. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy nagyon flexibilis vagyok az egész év során, hogy nincs olyan, hogy hétvége, vagy éjszaka, vagy valami, ha valamit csinálni kell, akkor csinálok, de most így egyszerűen nem vagyok hajlandó válaszolni még a fontos ügyfélnek se levelére, mert kérem, hogy tartsák tiszteletben az én szokásaimat, mint európai, és mint magyar, és nekem a család, ami a legfontosabb karácsonykor, és tényleg megbaszhatják magukat a munkai eszkalációval. Tehát én nekem is így kicsit így ilyen kellemetlen érzés, de nem, egyszerűen nem reagálok ezekre a levelekre, meg üzenetekre, mert ez nem az az időszak. Mindenkinek elmondtam, hogy melyik nap fogok visszajönni, és hogy karácsony a családdal, és tartsák tiszteletben az én szokásaimat is.
Abszolút, 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 tök jó. Tudod, mit akartam még kérdezni, ha már ilyen könyveknél voltunk? Hogy neked ez a színes Kindle nem bizsergette meg kicsit a dolgaidat?
Az a elsődleges probléma, hogyha Amazon website-ra elmegyek, akkor onnan nem tudok valamiért Hongkongba Kindle-t rendelni, valami regionális bizpassz. Tehát így nem deliveresznek.
Nyilván megoldható lenne, hogyha nagyon...
Hogyha lenne. Így boltba ott lenne a polcon, szívesen megnézném. Mondjuk nem azért, mert ilyen színes könyveket akarok én feltétlenül olvasni rajta, de érdekel ez a színes e-ink technológia, az biztos.
Ugye képregények ügyében vagyok én arra, egy picit lelkes.
Nekem arra volt a nagy iPad, tehát még az igen. Is, az a 13...
Igen.
Szoros, ami még az is így határeset volt egy ilyen komplexebb, ilyen kétoldalas spread esetén. Tehát ezek aha. A Kindle-ök szerintem nem lesznek arra igazán élvezetesek, hogy egy ilyen rendes képregény spreadet nézzél rajta, ez inkább iPad.
Igen, a fotókon, videókon meggyőző, de igen, biztos van benne valami, hogy összevegyíteni. De nyilván rettetes drága egyébként, tehát hogy az van egy...
Nem gondoltam, azt hittem, hogy ez ilyen Kindle áru.
Hát szerintem ilyen biztos, hogy 300 dollár biztos van szerintem. Így, és az mire beér, én itt például itt Magyarországon ilyen 170 ezerért láttam, így áfásan mindenestül. Tehát az, ami ez szemmel látható összeg, az nem az ilyen Kindle-as, ilyen, most nem azt mondom, hogy apró pénz, de hogy igen, amit mondasz, hogy azért a Kindle-ben benne van, hogy ez egy ilyen olcsóbb, funkcionálisabb
termék. Hát amit a strandon nem félsz ott hagyni.
Igen, igen, bár nyilván abból is vannak van a fém, meg a nem tudom, meg abból is vannak a luxi változatok. Uh-huh. Ja. Na mindegy, igen, ezt pont nemrég szembesültem, hogy egy hónapja jött ki, vagy valami ilyesmi, teljes új Kindle széria, a Paperwhite is új lett, meg mit tudom, mindenféle újdonságok jöttek bele, de szerintem ami ilyen lényeges, az, hogy ők is kihoztak egy ilyen színes változatot.
Hát én most a legtöbbet ezen az iPad Mini-n olvasok, az a Kindle device.
Komolyan, inkább az igen. Van nálad olvasni, igen. Mint a Kindle maga?
Igen.
És azért, mert hogyha más kontent van, akkor azért mégis tudsz.
Aha. Ja. tök jól működik.
Érdekes.
Az iPad mini az egy ilyen star device nálam. Ugye arról is beszéltünk, nem tudom, fél éve lehetett, vagy kevesebb, amikor a mikor jöttek ki az új iPad-ek?
Nem olyan rég, igen.
Hogy akkor vettem egy ilyen, a kisebbiket, ugye ez, mi ez 11 incses?
Aprót.
Aprót. De nem azzal utazok, hanem továbbra is a minivel utazok, mert annyira pici, hogy kézi táskában mindenhol elfér. Ez egy ilyen star device tényleg.
Durva. Tök jó. Tök jó. Igen. Amúgy igen, és ez egyébként az ára is így gyakorlatilag annyi, mint egy színes Kindle-nek. Tehát ma, majdnem ott van pár $10 különbség van. Most nyilván nem teljesen van ott, de hogy azért az egy másik, nyilván sokkal több mindenre. És nem zavar a kijelző, nem visszalépés az i-inkhez képest, vagy így megszokod?
Hát, nem mondom, hogy tökéletes, de good enough, ugye? Működik, uh-huh. Működik. És tényleg az, hogy minden kontentet visz, az azért nagyon sokat
ez
számít.
Ez a 2024-es van neked már, nem? Ami nincs gomb, aha, meg semmi. Tehát ezek.
Igen.
Igen.
Ez jó.
Hát jó. Szuper.
Szóval vásároltunk, olvastunk, filmek nem
kicsit,
nagyon
de kicsit,
játszottunk
igen.
Is.
Ja.
Akkor boldog új évet a hallgatóknak.
Hát a hallgatóknak boldog új évet. Meg
egymásnak.
Igen. Nagyon irigykedek, itt 0 fok van és rohadt hideg. Oh. Úgyhogy...
Én megszenvedtem az ilyen, nem tudom, 11 néhány fokokat is Tokióba. Nagyon jó volt ide jönni és kiengedni egy kicsit a melegben. Strand, meg durián, meg minden. Ja, nem is tudom elképzelni, hogy visszaköltözni Európába 4 évszakkal. Meg
ilyen rossz, ilyen telekbe.
Hát azért a gyerekek mondják, hogy ők nagyon szeretnék, hogy jövő karácsonyra lássunk havat, meglátjuk. Uh-huh. Lehet, hogy jobb, nem tudom, otthon gyártani havat és megmutatni.
Egy ilyen jéggéppel vagy valami.
Jó van, akkor
boldog új évet, akkor még egyszer.
Boldog új évet.
Sziasztok.
Hello.